Nagyon kedves, hogy azt mondtad, hogy meglepetés vagyok. Hát nekem meglepetés az, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogy eljöhettem erre a mai estére. 20 percem van? Arról volt szó körülbelül. Nagyon szeretem az időt tartani. Bár amikor Pécset voltam, akkor elég sokat megfordultam. Egy karizmatikus közösségben nagyon sokszor együtt voltunk dicsőítésen, ott azért az idő nagyon nem számított, úgyhogy ezért nehéz is volt nekem szerzetesnek mindig engedélyt kérni az előjáróktól. Mikor jössz haza? Hát, azt nem mondhattam, hogy majd amikor a lélek engedi. Úgyhogy kértem a megértést és a türelmet, meg is kaptam, úgyhogy kétszer ott voltam a Szentlélek szemináriumon. Ha valaki járt Pécset, vagy ismerős Pécset, fantasztikus, szép kis hely, a Málomvölgyi kis templom. Egy Árpád-kori templom, és ott jöttünk össze az Úr dicsőítésére. Hát ennyit így előjáróban. És a megadott téma számomra az Isten jelenléte volt. Előre a legszebb, és ugyanakkor a legkönnyebb és a legnehezebb beszélni. És hát az is ugye a telefonon elhangzott, hogy jó lenne azért egy kis tanúságtétel is, mert akkor úgy van íze, húsa, borsa a dolognak, hát szeretnék majd így is szólni hozzátok, Isten jelenléte. A szűzanya köszöntő énekkel fejeztétek be a dicsőítést, és akkor folytassuk így. A pálosok mindig szerették a boldogságos Szűz Máriát, mert nagyon sokat segített, úgy tűnik, az évszázadok folyamán abban, hogy közel kerüljenek Jézushoz, hiszen, mint minden szerzetes és minden Krisztusban élő ember, Krisztusban akar érni és Krisztust akarja szeretni. A pálosok könnyen fölismerték, hogy a szűzanya ebben nagyon sokat tud nekik segíteni, és segített is, már csak azzal, hogy a rendünket hagyta élni, még akkor is, hogyha időközönként itt Magyarországon kialudt teljesen ennek a rendnek a lángja. Amikor bejöttem ebbe a templomba, akkor az a kép volt előttem, amit nem olyan rég olvastam, Newman bíboros fogalmazott meg, akit tudjuk jól, hogy szeptemberben avattak boldoggá, és ő, aki a protestáns világból lépett be a katolikus egyházba, nagyon is jól tudja, hogy mit jelent számára, az ő hite számára, és Jézus közeledés számára az, hogy a szentek tisztelete. Azt mondta, hogy valóban egy protestáns templomban a Mária szobor vagy Mária kép egy bálványimádás. De egy katolikus templomban, ahol Jézus valóságos jelenlétét hisszük, ott olyan, mint amikor a kánai mennyegzőn összejött a mennyegzős közösség, és együtt örültek a vőlegénynek. Együtt örülünk Jézusnak, a szentek seregével együtt. Ahogy Betlehembe ott volt Mária, József, és közöttük ott volt a gyermek Jézus, és jöttek a pásztorok, és jöttek a királyok, és hódoltak előtte. Jézus előtt. És ebbe a hódolatba folyamatosan mindig bekapcsolódott a szűzanya és József. Isten jelenléte a mi templomainkban. Isten jelenléte a kenyér színében. Dicsőítünk és áldunk tégedünk, Urunk Jézus, hogy itt vagy közöttünk. És a felét forduló tekintetek, a mi tekintetünk és a szenteknek az arca, a szemük oda fordul hozzád feléd, hiszen belőled és általad merítették azt az erőt, amit senki mástól nem kaphatunk meg, csak tőled. Isten jelenléte. Testvéri közösségben élek. Azt gondolom, hogy nem is tudnék igazán, most legalábbis úgy gondolom, keresztény lenni, hogyha nem lenne egy közösség körülöttem. Papnak meg még inkább nem bírnék az lenni. Nagyon sokat jelent számomra a közösség, a közösségen belül is megélem Isten jelenlétét. Nem csak a szerzetesi közösségen belül, hanem azokon a hívő közösségeken belül, ahol élhettem, ahol szolgálhattam, ahol most is szolgálhatok, és a másik emberben. Nagyon sokat kellett ezért küzdeni, és ezután is küzdenem kell. Akkor most kezdődik a tanúságtétel. Amikor újonc voltam, akkor hárman voltunk a noviciátusban, 1990-ben Pécsett. Nagyon érdekes időszak volt ez. Még ilyen kis kolostori zegzugokban éltünk. Nagyon izgalmas volt, mert nem kapta vissza a rend még a többi épületrészt. Pót lépcsők voltak, meg pót szobák, minden pót volt, de nagyon jó volt így. Velem együtt két másik testvér lépett a közösségbe, és elmondhatom, hogy mind a kettő tökéletesen olyan személyiség és karakter volt, akikről, ha álmodozok a szerzetesi közösségről, akkor biztos, hogy ez a két ember az, akiről azt mondom, hogy na, ilyenek ne legyenek velem egy közösségben. Főleg közöttük az egyik kitüntetett a maga személyiségének számomra nagyon idegen vonásaival. Nem mondom, hogy rossz emberek voltak, de nem voltak rokonszenvesek. És akkor azt mondta nekem az Úr, hogy neked itt kell élni ebben a közösségben, és nem egy évig, két évig, hanem életed végéig, velük együtt. Nagyon sokszor azt gondoltam, hogy ez lehetetlen. Nem bántottak, és mégis bántott a jelenlétük. Igazán rossz szót nem szóltak, és mégis minden egyes szó, ami kijött az ajkukon, idegesített és bosszantott. Egyszerűen nem ismertem magamra. Mindent kértem az Istentől. Uram, adj más kísértést, bármit, nem adott csak ezt. A testvéri szeretet elleni kísértés, de az nagyon keményen. Logikus volt. Mindent megérveltem. Ő ilyen, ezért ezt nem tartotta meg, azt nem tartotta meg, ezt nem így kell csinálni egy szerzetesnek, ezt másképpen kell csinálni. Na tessék már, megint, ugye, hogy igazam van? Mászott egyre beljebb. Ezt nem bírom tovább. És nem szentségimádáskor, nem szentmisében, nem a zsolozsmai ma közben, hanem egyik legizgalmasabb alkalommal, amikor éppen pénteki napon a lépcsőt takarítottam a kolostor, pót kolostorban. Akkor úgy, ahogy sikálom a lépcsőt, egyszer csak belülről megszólal egy hang, hogy botond, mondd ki, hogy te jobb vagy, mint a János testvér. Mondd így, hogy botond testvér, én jobb vagyok, mint a János testvér. Na, mondjad. Hát ezt azért nem. Na, mondjad. Hát ezt azért nem mondhatom. Mondjad. Én, botond testvér, jobb vagyok, mint a János testvér. És ott valami kigurult a zsebemből, egy nagyon nagy kő, és ezen a téren kaptam egy hatalmas nagy szabadságot az Istentől. Nagyon jelen volt az Úr. Ott abban a pillanatban megértettem, amit Szent Teréz mondott a nővéreinek, hogy hát az Isten a fazekak között is ott tud lenni. Tényleg ott van. Befejeződött a noviciátus, utána következett az ideglenes fogadalom időszaka. Hát elment ez a testvérem, de higgyétek el, hogy nem miattam. Nagyon sajnáltam, és tényleg úgy búcsúztunk el egymástól, mint két jó barát. Nem csak elfogadtam őt, hanem megszerettem Isten kegyelméből. Jelen van az Isten közöttünk. Isten jelenléte. Ha tovább akarom gördíteni, akkor azt kell, hogy elmondjam nektek, amit azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk, hogy egyfajta állandó isteni jelenlétben tudjunk élni a legapróbb, leghétköznapibb dolgokban. megint csak noviciátushoz kapcsolódik, akkor forgattam a kezemben a Zarándok című könyvet, ami aztán azóta több kiadásban is megjelent. A Jézus imáról szól ez a könyv, és ennek a Jézus imának a lényege, amit ti bizonyosan jól ismertek, ugye ez a csotki, Jézus, Jézus, Isten fia, irgalmaz, irgalmaz nekünk, ahogy a keletiek imádkozzák. És ahogy mi imádkozzuk mondjuk a rózsafűzért, hogy mindig Jézus legyen velem. Hogy ő irányítsa az én lépteimet, ahogy imádkoztátok, ahogy dicsőítjük mindig az Urat, hogy Uram, átadom neked az életemet, te irányíts engem, ez a kereszténységünknek a lényege. Jézus az, aki irányít gondolataimat, az érzéseimet. Te adod meg nekem a békességet. Te adod meg nekem a megbocsátást. Te segítesz, hogy elfogadjam a másikat. Erről szeretnék nektek beszélni. A másik ilyen tanúságtétel, hogy milyen hihetetlen erővel tud Jézus működni bennünk. Egyik alkalommal az előző szolgálati helyemen egy édesanya, már idősebb korú édesanya, tehát nem egy fiatal asszony, hanem már tapasztaltabb idősebb asszony, fölhívott telefonom. Hát valamit nem úgy csináltam, nem úgy szerveztem, ahogy az neki tetszett volna, amiben az egyik a fiát belevontam. Elmondta a véleményét, én válaszoltam neki, hogy hát elnézést kérek, akkor másképpen fogom majd megoldani a dolgot. És gondoltam, ezzel le van zárva, de utána még egyszer elmondta ugyanazt a mondókát. Én még egyszer ugyanúgy elmondtam, hogy elnézést kérek, másképpen fogom megoldani a helyzetet. Sajnos nagyon lobbanékony természet vagyok, de eddig még úgy azért papi virtusból még tartottam magam. De aztán, amikor harmadszor is elmondtam, mert fölakadt a lemez, akkor nálam már nem a lemez akadt fönt, hanem én magam kiakadtam, és kiabáltam bele a telefonból. Nem elég, hogy kétszer bocsánatot kértem, mit akar még tőlem? Természetesen nem várta meg a tombolás végét, hanem kikapcsolta a telefont. Hát nagyon fájt a dolog, bevallom őszintén, főleg úgy, ez egy szombati napon volt, hogy másnap, vasárnap a fia jött a templomba, de persze az édesanyja sehol nem volt. Kérdeztem, nem jön. Vele még pap így nem beszélt, mondja. Hú, hát ez... Meg még mondott egy-kettőt, már annyira nem is lényeges. Azon a napon egy új misére kellett mennem új misés szónoknak. Hát most elmegyek majd délután, szépeket mondok a papi élet szépségéről, a hívő közösségről, a szeretetről, hogy mennyire szép, meg nem tudom én micsoda, miközben tudom azt, hogy valakivel ilyen helyzetben vagyok. Persze azt is éreztem, hogy annyira friss a dolog, hogy ezt, tehát mindenkibe indulat van még. Bennem is az volt, mert nyilván, hogy idegesített, hogy miért mondta annyiszor, meg nem is volt igaz a véleményem szerint, meg nem tudom én. De hát ez így nem lehet, hát én nem állhatok oda, nem beszélhetek az Istenről, az Isten szeretetéről, a papi élet öröméről így. És akkor, ahogy elindultunk, mondtam a testvéreknek, hogy kanyarodjunk a ház felé, és ahogy az autó haladt egyre közelebb, miközben mindig mondtam, hogy Jézus, ne én, hanem te szólalj meg bennem. Kérlek Jézus, hogy ne én, hanem te szólalj meg bennem. És nagyon kértem, hogy most engedje meg most az egyszer, Uram, add meg azt, hogy most ne türemkedjen el ide ebbe a helyzet megoldásba az én erőteljes személyiségem, meg határozottságom. Te legyél ott. És volt bennem egy béke, persze valahol a szívem mélyén azért félelem is volt, de nagy békesség volt bennem, és bemegyek az udvarba, ott volt a férje, szerbusz, elnézett, szerbusz. Láttam a szemén, hogy most nem kellett volna ide jönnöd. És akkor bementem a konyhába, és augusztusi nagy nyári meleg volt, de a konyhába rögtön jégcsapok, mindenütt tisztára megdermett az egész. És Akkor mondtam, hogy azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, mert nem viselkedtem tisztességesen. Az asszony csípőre tette a kezét, és azt mondta, hogy botond, atya, nem gondolta, hogy maga pályát tévesztett, mert az ilyen ember, mint maga, az nem valóan papnak. És képzeljétek el, hogy ezen nem megsértődtem, hanem elgondolkodtam. És azt mondtam neki, hogy igaza van. Én sose gondoltam azt, hogy én papnak való vagyok. Sose. Engem meghívott a Jóisten, ebben azért biztos vagyok. Egy kicsit vaciláltam rajta, hogy hogy legyen, aztán végül mégis úgy döntöttem, hogy elfogadom az ő meghívását. És én eddig is azon fáradoztam és azon küszködtem, hogy én az ő hívására tudjak válaszolni a magam gyarló és nagyon-nagyon nyomorúságos eszközeivel. Igaza van. De ugye nem haragszik meg, hogyha a maga kedvéért nem fogom levetni a habitusomat. Erre teljesen megdöbbent. Én is. Aztán persze utána jött muskátlit ültetni, meg hozta a piros paprikát, meg nem tudom én, tehát nagy békesség volt. Isten jelenléte bennünk. Az Úr működik bennünk. Azt hiszem, hogy erről itt sokkal többen is másképpen tudnátok beszélni, de ezt szeretném bennetek megerősíteni. Igen, az Úr nagyon tud bennünk működni. Most, amikor karácsonykor, karácsony ünnepkörben látjuk magunk előtt az Istent, aki egészen leegyszerűsödött körülmények között jött el közénk. Itt van közöttünk az Isten, és mint ahogy ott a betlehemi jászolban semmire nem volt neki szüksége, csak szerető szívre, azt ő megkapta a szűzanyától és Józseftől. Ez bőven elég volt az Isten fiának ahhoz, hogy egészséges, normális emberként fel tudjon nőni. Tehát a Szentírás valami fantasztikus módon írja le azt, hogy amikor megszületik, eleve nem tud már otthon megszületni. És utána nincs még nyugalom otthon, mert el kell menniük Egyiptomba. De a biztonsága megvolt a kis Jézusnak, mert ott volt ennek a két embernek a szeretete. Tehát az Isten, amikor megtestesül a legemberibb módon, ezért fájdalmas volt az első századokban is, és a későbbiek folyamán is, amikor Jézusnak a valóságos emberségét voltak, akik tagadták, mert azt mondták, hogy valami látszatteste van, meg mindenfélét kitaláltak. Mint ahogy persze tagadták azt is, hogy ő valóságos Isten. Pontosan ezeken a szentírási eseményeken keresztül kerül még közelebb hozzánk az Isten, aki teljesen fölvállalta az emberi dolgokat, azt, ami az emberi létből a lényeges és fontos, amitől az ember normális lesz. Figyeljétek meg, hogy Jézusnak egész élete egy normális ember élete. Amikor meghívja az apostolokat, az apostolok nem azért mennek utána, mert rögtön fölismerték, hogy ő az Isten fia, a második isteni személy, az Atya, Fiú és a Szentlélek második személye, a Fiú, aki majd megvált bennünket bűneinktől, és itt tovább fogalmuk sem volt arról, hogy kicsoda Jézus. De mentek utána, mert ez olyan valaki, akivel jó együtt lenni, aki nem álnok, akinél nem kell keresni, hogy most mit, miért mond, mindig egyértelmű és világos, ha példabeszédekben beszél, megkérdezzük, elmondja, hogy minek mi az értelme. Jó vele együtt lenni. Normális ember. Minél inkább Isten jelenlétében tudunk és próbálunk élni, annál inkább normalizálódik az életünk. Annál inkább meg tudok bocsátani, mert azt mondom, Jézus, én nekem nehéz, de te meg tudsz bennem bocsátani. A sebek azok lehet, hogy megmaradnak még egy darabig. de én akarok megbocsátani, és te segítesz nekem. És majd a sebeket begyógyítod, amikor akarod, mert a gyógyulás és a megbocsátás ez két külön folyamat, soha ne fejeltsétek el. Amikor a sikertelenség és a kudarc él, akkor is azt mondom, Jézus, tudom, hogy a te szeretetedben ennek is megvan a maga helye. Sőt, azt is tudom, hogy adott esetben egy kudarc és egy sikertelenség sokkal inkább az én lelkem javára válik, mint hogyha másképpen történt volna. De csak azért tudom, mert hozzád tartozok. Mert benned és veled soha semmi nem történik hiába. Jézus, érted, akarok mindvégig szeretni. Mert te azt mondtad, hogy szeressétek egymást. Ez idáig rendben is volna. De utána azt mondtad, hogy ahogy én szerettelek benneteket. Tehát odáig rendben van, hogy szeressük egymást, szeretem a másikat addig, amíg nekem jó, hogy őt szerethetem. De amikor már nekem nem jó, akkor jön a másik fele. Ahogy én szerettelek benneteket, Jézus, adj nekem erőt, hogy most, amikor nagyon nehéz, túl tudjak látni az orromon, a saját megsértettségemen, kényelmemen, bármin, az én igazságérzetemen, hogy érted, érted tudjak most szeretni. Nem olyan rég hallottam a statisztikát, nagyon érdekes volt a házasságokkal kapcsolatosan. Pontosan már nem emlékszek az arányokra. A vasárnapi templomba járóknak a körülbelül 50%-ánál előfordul a házasságban a válás. Akik hétköznap járnak, ott már egy kicsit jobb a helyzet, ott már csak olyan 20-30% körül, de még ott is. De akik együtt imádkoznak minden nap, ott kevesebb, mint 1%. Házasság nincs Krisztus nélkül. Élettársi közösség van. Van párom, de házastársam csak Krisztussal. Most a családok évében ezt tudni kell. És a családok évében tudni kell, hogy Jézus jelenléte az, amely megtartja a családot. Semmi más. Jézus, érted, kötöttem meg ezt a szövetséget, és azzal az odaadó szeretettel akarok szeretni, ahogy ti szeretitek egymást, az Atya, Fiú és a Szentlélek, mert ti soha nem fogtok egymással veszekedni, mert odaadó szeretettel szeretitek egymást. Ez az odaadó szeretet legyen bennem, és ez csak a te jelenléteddel megy. Letelt az időm, a 20 perc. Isten jelenléte legyen mindannyiunkkal. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és legvégül a pálosoknak egy imádságát, vagy abból legalábbis egy részt szeretnék elmondani nektek. Mindenható örök Isten, mindenek fölött akarunk szeretni. Téged akarunk szolgálni minden embertársunkban. Hálát adunk az elmúlt évszázadok szenvedéseiért, üldözéseiért és névtelen áldozataiért, melyeket kegyesen fogadtál szent őseinktől a lelkekért. Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre. Kérünk, adj nekünk erőt ehhez. Amen.